Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Molnár Gábor. Köszöntöm Önöket! A most következő fél órában a Reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseit hallhatják. Elsőként megvizsgáljuk, milyen kihívásokkal szembesülnek a beszerzők a gazdasági krízis időszakában. Ezt követően vetünk egy pillantást a Facebookra leselkedő jogi fenyegetésekre, zárásként pedig utána járunk, hogy miért lett hiánycikk Európa szerte az egyik legnépszerűbb szorongáscsökkentő gyógyszer. Tartsanak velünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A koronavírus válság óta a beszerzők legnagyobb kihívása az egekbe szökő infláció. A beszerzési vezetők klubjának elnökségi tagja azt mondta, hogy manapság egy beszerző számára már az is siker, ha a korábban szerződött áron tud ismét megállapodást kötni. Südi György szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a legtöbb esetben ma már a virtuális térben zajlanak a szerződéskötést megelőző tárgyalások, így nehezebb megfigyelni a partnereket és következtetéseket levonni a viselkedésükből. Némedi Kincső interjúja.
Mennyire fontos, ha egy szervezetet, egy céget, egy vállalkozást nézünk, akkor a beszerzés, a beszerző mennyire fontos szerepet lát el?
Jó a kérdés, mert eleve felveti azt a kérdést, hogy vajon a beszerzés az a logisztika része vagy sem. És ez azért érdekes, mert nagyon komoly szakmai viták vannak erről, hogy a beszerzés mennyire önálló szakma, és mennyire tekintető a logisztika részének. Nagyon sok helyen a beszerzés a logisztika alá tartozik, van ahol fordítva, ahol nem áru beszerzésről beszélünk, hanem hagyjan szerezünk be szolgáltatásokat, ott egyáltalán nincs a logisztika. Tehát érdemes a beszerzést eleve kicsit külön választani a logisztikától, és így megnézni, hogy igazából milyen értéket tud teremteni a vállalatának.
Milyen most a beszerzők helyzete, mennyire nehezítette meg a helyzetüket az infláció?
Mindannyian tapasztaljuk magánemberként, hogy vásárlóként, jó, azt minden hallgató tapasztalja hallgatóként, hogy emelkedtek az árak. Hiszük vagy sem, hogy a beszerző igazából az a miértük a fogyasztókért van, tehát azon küzd, hogy lehetőleg olyan áron tudjon beszerezni, hogy ezt az emelkedett árat ugye minél kevésbé kelljen tovább hárítani a vállalatnak. Egyes helyeken 150-200%-os áremelkedés van, de vannak még ennél akár magasabbak is, valahogy csökkenés van nagyon kevés helyen, de ezzel a beszerző az utóbbi időben nagyon erősen küzd, hogy milyen szakmai megoldásokkal lehet elérni azt, hogy kordában tartsák az elszabadult árakat.
És milyen szakmai megoldásokat, vagy hogyha a tárgyalási technikát nézzük, akkor valamit ki lehet emelni ezzel kapcsolatban?
Egyrészt ugye vannak tárgyalási technikai megoldások, vannak beszerzés szakmai megoldások, van, amit házon belül tud a beszerző alkalmazni. Tehát ilyen esetben, amit mi szoktunk javasolni, hogy az egész hetet érdemes tekinteni, és eleve már például a specifikáció menedzsmentebel indul, hogy valóban olyan típusú termékre van szükség, vagy mondok-e példát, ugyanazt a funkciót ki lehet váltani mondjuk egy másik típusú géppel is, ugye azzal már ugyanazt a célt elértük, de mondjuk alacsonyabb áron. Utána érdemes megnézni a belső folyamatokat házon belül, hogy lehet esetleg a gyártásban úgy optimalizálni valamit, hogy kevesebb anyag legyen benne szükség, ez ugye demand vagy kínálat menedzsment, és csak utána menjünk ki a beszállítóhoz, hogy lássuk azt, hogy mondjuk ha megvan azt, amit szeretnénk venni, akkor ugye lehetne az kedvezőbb, és akkor jön be a tárgyalásnak a szerepe.
Főleg a koronavírus után elég jellemző volt, hogy Zoomon vagy Teamsen tárgyalnak az ügyfelek, a beszerzők az ügyfeleikkel. Ez mennyire bizonyul azóta is hatékonynak?
Attól függ, hogy milyen cél tűz ki egy tárgyaló fél, vagy a beszerző a tárgyalások során, illetve ennyire képzett tárgyalás technikában. Ugye a tárgyalás technikában nagyon sokan eszköz van, mint a megfigyelés, a testbeszéd elemzése, kérdezés technika, meggyőzési technika befolyásolások, amit ugye egy képzett tárgyaló fél alkalmaz a tárgyaláson. Egy online megbeszélésen ugye eleve le van szűkítve az a látótér, amit lát a másik félből. Tehát arra vannak technikák, hogyan lehet érni azt, hogy kapcsolja be a kamerát jobban rálássak, vagy hogyan tudom úgy a komfortzónából kimozdítani a másik felet, hogy jobban kijöjjön akár egy olyan pici látótérben is az arcán is jobban látszódjon az, hogyha az illető mondjuk valamit rejteget, tehát a testbeszéd jelei jobban kijöjjenek, de jóval képzettebbnek kell lenni ahhoz mind a két tárgyalófélnek, hogy ezt tudja használni online tárgyalások során is.
Jobb esetben egyébként egy beszerző azzal kell, hogy számoljon, hogy folyamatosan úton van, és folyamatos tárgyalások külföldön?
Ez eltérő, attól függően, hogy milyen pozícióban van az illető. Ha most tételezzük fel, hogy ezt valaki mondjuk cégvezető hallgatja, vagy olyan hallgatója a rádiónak, akik mondjuk beszerzőket tárgyal, akkor mondjuk jó tudni azt, hogy a másik oldal milyen pozícióban van. Hiszen attól függően, hogy operatív beszerző, stratégiai beszerző, kategória menedzsment, beszerzési vezető, vagy beszállítófejlesztési mérnök, különböző pozíció, különböző munkát és mondjuk utazást kíván a beszerző részéről. Ez elképzelhető, hogy valaki egyáltalán ki sem mozdul az irodájából, valaki online intézi, de mondjuk egy beszállítófejlesztési mérnök, ugye direkt gyártó beszerzésnél dolgozó beszerző, valószínűleg igen sokat utazik és kilátogat a beszállítóhoz.
Kicsit összehasonlítva itt Magyarországon működő beszerzők és külföldön külföldi beszerzők helyzetét, van-e eltérés, vagy mennyivel könnyebb mondjuk a külföldiek dolga most akár csak Európát nézve?
Mi nagyon sok beszerzővel állunk kapcsolatban, vagy én magam is a Lindéren külföldi beszerzőkkel, és az első tapasztalatom az, hogy a magyar ajkú vagy magyarországi beszerző nagyon sikeresen megállja a helyét külföldön is. Ennek az oka a beszerzést függetlenül tudjuk, hogy a magyarok egy kreatív és ejtőkért nemzet, és nagyon-nagyon jó tudja egy beszerző alkalmazni azt a nyitottságot, azt az új szemléletet, amit Magyarországon mondjuk egy keményebb piacon szükséges, és mondjuk Nyugat-Európában, ahol már letisztultabb, talán jobban komfortzónán belül mozgó szervezetek vagy tárgyalások vannak, ott mondjuk egy magyar beszerző nagyon nagy dinamikát és új életet tud belevinni a működésbe. Egy érdekes tendencia, hogy nagyon sok külföldi cég Magyarországról toboroz beszerzőket, úgyhogy ők itt ülnek Budapesten, viszont már nemzetközi bérjegyzék, vagy külföldi bérjegyzéken vannak, ezért más bért kap, és úgy dolgozik mondjuk külföldön másik lokációra.
Beszéljünk még akkor a beszerzési trendekről, azokról a dolgokról, amik megkönnyítik a beszerzők munkáját.
Nagyon színesé vált egy beszerzőnek a helyzete, és nagyon végletekig érdemes elindulnia két nagyon fontos irányba. Az egyik a digitalizáció meg a technológia. Rengeteg ugye olyan eszköz megjelent már a beszerzői munkában, mint automatizáció, az RPA megoldások, robotok, vagy éppen ugye most ugye minden olvasunk erről, mesterséges intelligencia, ami a beszerző munkát alapvetően megreformálja és akár megkönnyíti. Ebben benne van az adatok elemzése, abból való előrejelzések elkészítése, sőt már nagyon sok olyan tárgyalás van, egy ügyfőnél pont tapasztaltuk, hogy kiküldi a házon belül, ami igényt megkap a beszerző, azt a mesterséges intelligencia átfordítja egy anyát kérő e-mailre, és kiküldi az anyát kérő e-mailt a beszállítónak, és a beszállító válaszát már a mesterséges intelligencia elemzi, és az alapján tesz javaslatot a beszerzőnek, hogy hogyan menjen tovább a beszállítói tárgyalásokban. És egyik esetben fordult az elő, hogy érdekes volt, legalábbis ahogy kommunikált az értékesítő másik oldalról, kiderült, hogy ott is ez számítógép ült, és konkrétan a két mesterséges intelligencia próbálta lecsatázni egymással, hogy ki legyen sikeresebb a tárgyalások során. A másik oldal, ez a humán része, hogy ezzel együtt a technológia ennyire belépett a beszerzők életébe, ezzel együtt nagyon felértékelődött a személyeknek a szerepe, hiszen tudjuk, hogy üzletek ugye személyek között kötetnek, és a személyes kapcsolatteremtés az, hogy megtaláljam, hogy a beszállítónak hogyan lehetek a preferált vevője, hogyan tudok vele jó kapcsolatot kialakítani, ez egy nagyon fontos készség lett a beszerzői tevékenység során. Esetleg a kockázatmenedzsment, ami a tendenciák közé érdemes belevenni, hogy korábban a beszerző inkább termék leszállítása, termék menedzserése behozott alára fókuszált, most csak sokkal inkább egy ilyen értéknövelt tényezőként tud egy beszerző funkcionálni a cégén belül, és ilyen lehet például a kockázatmenedzsment, azok az innováció behozott a piacról, ami korábban nem volt. Tehát egy beszerző akkor lesz, én azt gondolom most már sikeres, nekünk is ezt mutatják a képzéseink, hogy akkor lesz egy beszerző sikeres, hogyha nem csak azt a konkrét terméket hozza be vállalatba, hanem egy hozzáadott értéket tud kínálni a vállalat működése számára.
Az elmúlt percekben Südi Györgyöt, a Beszerzési Vezetők Klubjának elnökségi tagját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az ír adatvédelmi hatóság bő egy hónap múlva hirdeti ki azt, hogy milyen formában működhetnek a jövőben a Meta Platformshoz tartozó közösségi szolgáltatások. A HVSV szakújságírója elmondta, egyelőre nem nyilvános, hogy mit tartalmaz a Facebook és az Instagram anyacégére vonatkozó határozat. Koi Tamás szerint ugyanakkor a kiadvánnyal tiltani szeretnének valamit, ami a Meta szabályzatában található. Berla Attila arról is kérdezte Koi Tamást, hogy a folyamatban lévő eljárás mennyire befolyásolhatja a Facebook működését.
Az elmúlt időszakokban megjelentek olyan hírek, miszerint van egy határozat, ami a Meta Platforms és a hozzátartozó közösségi szolgáltatásokra vonatkozik. Miről is van itt szó pontosan?
Az Európai Unióban a működő
közösségi szolgáltatások és más olyan szolgáltatások, melyek Európai Uniós állampolgárok adatait kezelik, egy új jogszabály értelmében, vagy egy kölcsönös adatcsere egyezmény értelmében nem kezelhetők a jelenlegi formájában tengeren túlon. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan kölcsönös adatcsere egyezmény az Egyesült Államok és az Európai Unió között jelenleg hatályban, amelynek értelmében például a közösségi szolgáltatók, az Egyesült Államokban működő közösségi hálózatok üzemeltetői az Európai Uniós állampolgárok adatait jogszerűen kezelhetnék. Ugye ez egy olyan jogi húzavonal, amely évek óta húzódik, és az ügyben kulcsszerepet játszik az ír adatvédelmi hatóság, a Data Protection Commission nevű szervezet, a DPC-nek szokták ezt rövidíteni. Azért játszanak ők ebben szerepet, mivel a Facebooknak, ez a Metának az európai központja Írországban, Dublinban található, tehát ők az európai joghatóság a szervezet felett. Ők azok, akik már évekkel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt hoztak egy határozatot azzal kapcsolatban, hogy a Facebook, illetve az Instagram, vagy más hasonló szolgáltatók hogyan kezelhetik az Európai Uniós állampolgárok személyes adatait a tengeren túlon, és bár ennek a határozatnak a pontos tartalma nem ismert, ezt nem hozták nyilvánosságra, adatvédelmi szakértők szerint egyértelmű, hogy ez egy tiltó határozat, tehát amennyiben nem jön létre egy új adatcsere egyezmény az Európai Unió és az Egyesült Államok között, mely garantálja azt, hogy az uniós állampolgárok személyes adatait az európai törvényeknek megfelelően, itt ugye elsősorban a GDPR-ra kell gondolni, ha nem garantálja az új adatcsere egyezmény azt, hogy a GDPR-nek megfelelően kezelik az Európai Uniós állampolgárok adatait a tengeren túlon, akkor meg kell tiltani ezt az adatcserét.
Volt itt szó a Facebookról is. Kitilthatják a Facebookot Európából?
Ennek maximum elvi lehetősége van, én azt gondolom. Ugye ez nagyon sokszor felmerült az elmúlt egy-két évben, mióta Írország elkezdett ezzel a problémával foglalkozni, hogy mi lesz most a Facebook sorsa. Ugye most annyi történt, ez egy fontos előrelépés, hogy ezt az ominózus határozatot, amit már tavaly tető alá hozott az ír adatvédelmi hatóság, ezt ugye az európai társhatóságoknak, többek között a magyarországi NAV-nak is véleményeznie kellett, és rá kellett, egy áment kellett rá mondani, tehát anélkül ugye ezt nem lehet hatályba léptetni, hiszen olyan léptékű ügyről van szó, amely egész Európára, az Európai Unióban élő állampolgárokra hatással lehet. Ugye azt mondják, még egyszer mondom, nincs erről egyelőre információ, mi szerepel ebben a határozatban, de azt mondják, hogy az egyértelmű tiltás lehet, vagy tiltás lehetséges ennek kapcsán, tehát remélhetőleg jogilag fennáll ennek a lehetősége. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a Metának vannak fellebbezési opciói, ugye itt még bírósági eljárás, vagy bírósági szakaszba lehet terelni ezt az ügyet, és mire ugye ez az egész jogi eljárás végigfut, addigra a várakozások szerint, ugye amit mondtam korábban, el fog készülni az az új adatcsere egyezmény az Egyesült Államok és az Európai Unió között, amely már állítólag minden európai adatvédő védelmi szervezet igényét kielégíti, és meg fog felelni az uniós normáknak.
Többen olvastak arról, hogy a Facebookot akár fizetős szolgáltatássá fogják tenni. Csökkent ezáltal a Facebook népszerűsége?
Én azt gondolom, hogy nem ettől függ a Facebook népszerűsége, ez egy különálló ügy, vagy egy teljesen külön ügy. Itt ugye arról van szó, hogy még az év első hónapjaiban a Meta bejelentette, hogy bevezet egy új szolgáltatást, amely, hát ugye sokan tévesen ezt fizetős Facebookként apostrofálták, de valójában igen, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy vannak olyan fiókok, vagy lehetnek olyan fiók tulajdonosok, akik kérhetik fizetős szolgáltatás keretében azt, hogy az ő fiókokat úgynevezett ellenőrzött státuszba kapcsolja a Facebook, vagy a Meta. Ugye ez azt fogja jelenteni, vagy azt jelentheti, hogy az ő esetükben egyrészt, hogyha bármilyen probléma felmerül, mondjuk hackerek átveszik az irányítást a fiók felett, akkor a Facebook kiemelt státuszban fogja az ő problémáikat megoldani, tehát egy ilyen ügyfélkezelési pluszt kapnak, illetve az ő követőik, vagy az ő ismerőseik felé jelezhetik, hogy garantáltan ugye ők a fiók tulajdonosai. Ugye elsősorban azért közszereplők, vagy celebek, influencerekről lehet szó, akik esetleg adott esetben több ezer követővel rendelkeznek, és ez egy olyan extra megkülönböztető lehetőség a számukra, meg egy védelmi lehetőség a számukra, amiért egy fix relatíve moderált összegű havi díjat kell fizetni a Facebook felé, de még egyszer mondom, ez egy opciós lehetőség, nem kötelező, és a Facebooknak a népszerűségét, vagy az esetben az ügyfélszám csökkenését nem ezt fogja meghatározni.
Az elmúlt néhány percben Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hiánycikk lett a legnépszerűbb szorongás csökkentő gyógyszer Magyarországon és külföldön is. A rádiónknak nyilatkozó Széchenyi díjas orvos és pszichiáter elmondta, a hiány nem a kereslet növekedése, hanem gyártási problémák miatt alakulhatott ki. A koronavírus járvány kitörése óta megnőtt a fogyasztók száma, de nem hiányt okozó szinten, tette hozzá. A legfontosabb feladata ebben az esetben a házi orvosoknak van, hogy tájékoztassák a betegeket és alternatívát ajánljanak nekik. Riemer Zoltánt Némedi Kincső kérdezte.
Hiány mutatkozik az egyik legnépszerűbb szorongáscsökkentő gyógyszerből, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Ennek talán az az oka, vagy az lehet-e az oka, hogy nagyobb rá a kereslet, így az elmúlt időszakot figyelembe véve, vagy csupán talán gyártási problémák adódtak?
Igen, hát, hogy valamivel nagyobb a kereslet ezekre a szorongáscsökkentő gyógyszerekre manapság, az igaz. De ha valamivel szót aláhúznám. Ekkora hiány, ilyen hosszú ideig tartó ellátási gond az én több mint 50 éves orvosi pszichiátriai gyakorlatomban mindig csak akkor fordult elő, és ritka azért, amikor valami gyártási, gazdasági, piaci, technikai oka van a dolognak. Néha előfordul, hogy volt, amikor csomagolási gondok miatt egy-két hét kimaradás volt egyes gyógyszerekből, máskor másokok is lehetségesek, nem tudni, hogy mi történik abban az üzemben, bármi baleset vagy bármi meghibásodás is történhet, de a lényeg az, hogy valóban az utóbbi időkben a szorongásos betegségek, így a pánikbetegség, egyéb szorongásos betegségek, generalizált szorongásos betegség, szociális fóbia, tehát a közösségi megnyilvánulásoktól való félelem, szorongás. Ezek egy picit gyakoribbak mostanában. Nem sokkal, de egy kicsit gyakoribbak. Ezek nem magyarázzák az ellátási gondot.
Mikorra tehető az, hogy ezeknek a gyógyszereknek megnőtte a forgalma, ha egy kicsit is? Már a korona járvány alatt? Vagy...
Igen, és utána így van. A korona járvány alatt érdekes tendenciák voltak, mert a koronavírus járvány alatt mindenütt a világon a szorongásos és a depressziós betegségek gyakorisága nőtt. Nem ugrásszerűen, nem duplájára, de kihozta ez a fajta feszültség, és ugye itt nagyon sok összetevő van, ugye maga a fertőzéstől való félelem, a megbetegedett hozzátartozók miatti aggódás, a meghalt hozzátartók miatti bánatszorongás, depresszió, a gazdasági gondok, az esetleges ugye átmeneti munkanélküliség, az izoláltság, az orvoshoz való nehezebb eljutás, tehát egy csomó olyan korlátozás volt, ami egyébként fontos és jogos volt, de a betegeknek a orvoshoz való eljutását egy kicsit nehezítette, ugyanakkor viszont az igény megnőtt, viszont hála Istennek manapság már a telemedicina, ugye, az internet segítségével nagyon sok esetben, pláne ismert beteg esetén, a gyógyszert felhőbe fölírt recept révén úgy is ki tudta váltani a beteg, hogy nem kellett megjelenni az orvosnál. Tehát bocsánat, hogy ilyen részletekbe megyek, de koronavírus járvány alatt a szorongásos betegségek és a depressziós betegségek aránya kicsit megnőtt mindenütt a világon. Aztán most a jelenlegi speciális helyzet, a háború miatti gazdasági nehézségek nem segítettek. Tehát van valóban egy kicsit megnövekedett igény, de ez nem olyan nagyon nagy, ami ilyen nagy ellátási problémát okozhatna. Szerencsére bizonyos szorongásos betegségek kezelésére használatos bizonyos gyógyszereknek azért vannak helyettesítői. Ezek a gyógyszerek gyógyszercsaládokba rendezhetők, és a szorongás csökkentők nagy része, döntő része egy bizonyos molekulából indult ki, és annak a továbbfejlesztése révén keletkezett, és ezek olyanok, mint a testvérek. Vannak kis különbségek valóban köztük, de hála Istennek az nem mondható el, hogy itt a egyes szorongásos gyógyszerek hiánycikké váltak, hogy most akkor a szorongásos betegek teljes mértékben gyógyszer nélkül maradtak.
Mennyire nyitottak az emberek a többi szorongáscsökkentő gyógyszerekre?
Hát az, hogy a betegek hogy fogadják el, ha az orvos, a pszichiáter, vagy a házi orvos, bármely kezelőorvos elmagyarázza, mert tényleg el kell mondani, manapság a betegeknek már megvan az az igényük, hogy korrekt tájékoztatást kapjanak, nem kell litániákat mondani, csak el kell mondani azt, hogy ez a gyógyszer hiányzik, sajnos ilyen pillanatban konkrétan ezt a gyógyszert nem tudjuk elérni, de vannak helyettesítő gyógyszerek, amelyek nagyon hasonló kémiai szerkezetűek, és ugyanolyan hatást érünk el velük, tehát a szorongáscsökkentők családjába tartozik még ez az amaz, és föl lehet sorolni néhány gyógyszert, és akkor én ezek közül, ugye ezt javaslom magának, ezt írom föl, el fogják fogadni. Biztos, hogy el fogják, szinte minden esetben elfogadja a beteg, csak három mondatba el kell neki mondani, és megérti.
Enyhébb szorongás esetén milyen más megoldás van a gyógyszeren túl, vagy a gyógyszert megelőzően mit lehet még tenni annak érdekében, valaki kevésbé szorongjon?
Vannak bizonyos szorongás csökkentő, nem gyógyszeres módok, pszichoterápiás, relaxációs módszerek vannak, amelyek szintén a pszichiátria, illetve a pszichológia körébe tartoznak. Ugye a pszichiáterek nagyon sokszor ideális esetben mindig együtt dolgoznak a pszichológussal, de a pszichiáterek is értenek a pszichoterápiához, hiszen ez egy pszichiátereknél egy külön szakvizsga is. A pszichoterápia, a pszichológusok is rendelkeznek már, aki elvégzi pszichoterápiás szakképesítéssel, tehát a szorongásos kórképeknek, főleg az enyhébb formáknak, vagy kezdeti esetben ugye vannak megfelelően kidolgozott és hatékony, bizonyítottan hatékony pszichoterápiás módszerei. Nem csak a relaxációs módszer, hanem egyéb szorongáscsökkentő pszichoterápiák. És ha valaki gyógyszeres kezelés alatt áll, és a pszichiátere úgy ítéli meg, hogy még egy kis pszichoterápia is kell a gyógyszeres kezelés mellé, általában az hozza a legjobb eredményt.
Rímer Zoltán Széchenyi Díjas pszichiátert hallották. Ez volt a mai reggeli Monitor Extra. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Molnár Gábor. Néhány perc múlva a legfrissebb híreink következnek. A viszont hallásra.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.